Ittvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bojki Balázs énekessel Balázs Zsanett beszélget.
Az emberi hang számára a lélek zenéje. A teremtőtől kapott küldetését pedig a színpadon teljesíti be világszínvonalú produkciók alkotó résztvevőjeként. Ő nem más, mint Bojki Balázs, énekes, zeneszerző, kórus alapító, akit nagy szeretettel köszöntök, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nagyon szívesen, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat és mindannyiatokat.
Ha jól tudom, akkor egy nagy családba születhettél bele. Hányan is vagytok testvérek?
Hát mi öten voltunk fiú testvérek, a legidősebb testvérünk, ő már a Menyei Kórusban van, 1990-ben egy balesetben eltávozott közülünk, de az úrhoz, és hát ez a legkisebb része volt talán a nagy családnak, mert mi voltunk így a kevés gyerekesek. Ez az öt fiú testvére, többiek volt 14 gyerek, volt kicsit távolabb 17 gyerkőt. Szóval ilyen nagyon nagy család, ahol így a mindenféle alkalmakon összegyűlve voltunk 70-en, 80-an, 90-en, így csak az édesanyámnak a szűk ágán. Valóban egy igazi nagy pátriárka utáni nyomvonalon haladtunk.
És ebben a nagy családban hogyan teltek a gyermekéveid? Mi az az emlék, élmény, amire szívesen gondolsz vissza?
Hát a vasárnap ebédekre, mert akkor mindig volt valami nagyon jó rántott hús vagy ilyesmi. Egyébként pedig hát ettik a akkori Magyarországon mindenki által ismert vajas kenyér, vagy lekvárral, vagy párizsivel, a jobb esetben, vagy zsíros kenyér, mustárral és piros paprikával. Szóval, hogy a vasárnapi nagy ebédeken kívül igazából, ami nekem meghatározó és borzasztóan mély élmény, az a családnak az a fajta légköre, ami nem ez a, most a szónak nem a negédes verziójáról beszélek, ez a szeretetteljes, hanem a tényleg szeretetteljes. Tehát, hogy
öröm volt. Ezt honnan érezted?
Mindig öröm volt, és mindig ki volt töltve a nap. És hát persze azt szokták mondani, hogy az ember, mikor visszaemlékszik a gyerekkorára, akkor minden megszépül, nagyobbak a házak, szebbek a bácsik, nénik, stb. Stb. De itt valójában én azt gondolom, hogy amit én erre az érzésre ráfűzök, vagy amit én gondolok ezzel, az valóban az a világ volt, ahol egy olyan szeretett burok vett minket körül. Most nemrég írtak egy könyvet Bojki Brothersről, és abban úgy fogalmaztam ezt, hogy ez a szeretett hotel. Tehát én a szeretett hotelben nőttem föl, egy szeretett hotelnek nevezzük az otthont, ahol éltünk, mert iszonyú nagy átjáróház volt, mindig volt valaki vendég, mindig volt valaki plusz ott alvós, ott élős, javítóintézetes rokon, bárki, akinek kellett valami kis elvonulás otthonra, és akkor hozzánk érkezett Biatorbágyra a családi fészekbe. Szóval ez egy borzasztóan erős, nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon erős világ volt.
Ebben a szeretetteli légkörben születhetett meg a zene iránti szereteted, vagy kötődésed?
Szerintem még ennél is visszábra mutat, hiszen édesanyánk konzervatóriumban tanult Miskolcon, és hát gyakorlatilag mi úgy nőttünk föl, vagy ebbe születtünk bele, hogy ő énekelt, zongorázott, karvezető volt, még 10 pár éves volt, amikor a Magyar Rádió gyerekkórusát vezényelte a televízióban, úgyhogy akkor nem is nagyon volt televízió minden házban. Szóval egy ilyen nagyon erős vérvonalat hoztunk zenében, művészetekben. Édesapánk egyébként festőművész, szobrász. És úgy vett minket körül a zene, hogy igazából azt, amit mi tovább vittünk, ők azt csinálták.
Ők is ebben a műfajban utaztak, édesanyád?
Hát valahol az elsők között voltak ők az országban, akik ezt tették. Nyilván Sijenőjék, illetve ezek a gitáros beat miség bontakoztak mindenfelé, de az a fajta keresztény könnyű zene, ami akkor ott született nálunk a pincében, mert ott egy ilyen tilos világ volt, ugye a kommunizmusban nem szabadott ilyeneket csinálni.
Hát ez a 70-es évek vége, 80-as évek eleje? Mondjuk.
Nem, ez a 70-es évek vége, szigorúan. Ők már akkor csinálták, aztán én legutolsónak 5. fiú gyerkőcnek születtem, én voltam a legkisebb. Hát addigra ennek már ott kialakult rendje volt, tehát nálunk készültek a mindenféle szamizdat. Felvételek jöttek Ukrajnába, meg innen-onnan a bibliák, hogy vigyék tovább a házunkba, a pincébe meg. Át, akkor jöttek a nyomozók, házkutatás, meg ilyen izgalmas volt.
És hogyan kezdődött el a te zenei pályafutásod?
6 éves voltam, amikor én egyébként zongorázni kezdtem. Édesanyámnak volt egy olyan trükkje, hogy azt mondta, hogy az első 3 évben mindenkinek kötelező zenélni. Tehát én kezdtem legkorábban, a többiek azt hiszem 7-8 évesen kezdték. Rugdostuk a zongoralábát, csapkodtuk a fedelét, nem akarok gyakorolni, hagyjanak békén, stb. És ennek ellenére ugye az volt, hogy nem baj, muszáj. És 3 évig muszáj, és 3 év után meg lehetett szabadon választott módon az ember csatornatisztító, hegesztő, kisiparos, vagy bármi, de az első 3 év az zene. És hát ugye ezt jól kitaláltam, mert az első 3 év az pont arra volt jó, hogy annyi élményt szereztünk meg, visszajelzést már a zenében, hogy ha az ember tehetséges, akkor azért abban az időben különösen nagyon intenzíven és komolyan vettük a gyakorlást. Szóval olyan mennyiségű élmény gyűjt össze, hogy amikor 3 év után azt mondtam egy napon, hogy jó, akkor abban, és nem akarok, és az anyukám azt mondta, hogy letelt a 3, azt mondta, jó. Akkor ránéztem, és azt mondta, de hát akkor mit csináljak? Hát én ehhez értek, illetve ebben szereztem egy csomó élményt, sikereket, és gondolom már persze az ember magát is csinálja.
Egyébként már gyerekkorodban megkezdődött a siker, lehet így fogalmazni, vagy hát felfigyeltek arra a tehetségre, ami benned megtaláltatott. Hogy élted ezt meg? Tehát örültél neki, vagy vágytál többre, jobbra, szebbre?
Nekem a leges-leges-leg érdekesebb az, hogy nagyon szerettem zenélni, de egyáltalán nem tartottam különlegesnek azt, hogy csinálom, vagy ahogy csinálom. Az bennem volt nagyon pici gyerekkorom óta, hogy a legjobbat kell csinálni.
Maximalizmus. Volt benne egy ilyen maximalizmus?
Abszolút, ezt akartam. Abszolút. Csak nem az, tehát nem teljesítmény kényszer volt, tehát nem az volt, hogy jó jegyet kell kapni, meg ilyesmik, hanem szerettem a jó zenét, és nagyon nem szerettem a rossz zenét, és ma sem szeretem a rossz zenét.
Mi neked a jó zene?
A jó zene az, amit nagyon igényesen csinálnak meg. Volt egy ilyen nagy mondás nálunk a csapatban, ami, tehát nem az számít, hogy mit van, hanem amit van azzal, amit tudsz kezdeni. Nekem mindig ez fontos, hogy nem kell, hogy szeressem a heavy metalt, de hogyha a heavy metalt olyan gitárosok játsszák, akik egyébként végigjárták a hegedű tanszakot komoly zenébe, aztán akusztikus gitáron klasszikus zenét tanultak, stb. Hát ott valami olyan igényes rockzene vagy zene születik, annak ellenére, hogy a stílus nem kedvelem, vagy nem szívlelem, és nem szívesen ugrálnék rá 2 órát egy stadionba. Től függetlenül meg lehet azonnal állapítani, hogy igényes, míves munkáról van szó. Na tehát ilyen egy asztal, amire ráteszi az ember a kezét, és érzi, hogy ez egy nagyon megcsiszolt, megmunkált faanyag, vagy össze-vissza érszelt munka, tele szálká.
Attól igényes a zene, hogy képzett muzsikusok játszanak, zenélnek együtt, ezek szerint?
Én azt gondolom, ha bemegyek egy műtőbe, és azt mondom, hogy hol van Marika néni, aki nagyon beteg, és azt mondják, hogy ott fekszik azon a hordágyon, és várja a műtétet, majd elkezdem fölhúzni a gumikesztyűt, és közlöm, hogy akkor Marika néni, én most segíteni fogok, mert úgy szeretnék segíteni. A szívem fölrobban a vágytól, hogy segítsek Marika nénin, és meg fogom műteni. És akkor megkezdik, hogy Bojki úr maga orvos. Nem, én énekelek, és zenész vagyok, producer, stb. Hát akkor valószínűleg nem az lesz, hogy hát szerintünk nem kéne, hanem hívnak egy biztonsági őrt, és úgy kihajítanak onnan, hogy a lábam nem éri a földet, jó esetben, rossz esetben még börtönbe is csuknak. Na most eközben én azt gondolom, hogy ugyanilyen műtéteket hajtunk végre, amikor állunk a színpadon, és az Istentől kapott talentumunkkal valami hihetetlen módon alkalmasnak talál minket a teremtő, hogy rajtunk keresztül valamit véghez vigyem. Akkor én azt gondolom, hogy ugyanúgy minimum képeznem kell magam, és a létező legtökéletesebb módon kell műveljem azt, amit csinálok, és erre jön rá az a plusz, amit a teremtő azt mondta, hogy ebbe még belerakjuk azt a pluszt, ami én vagyok. Tehát én hiszem, hogy a Szentlélek behangolja a gitárokat, hogyha nincs más, tehát hogy az Isten szelleme leszáll a földre, és egy gitárt be tud hangolni simán. Tehát ez nem gond, mert hegyek kiemelkednek, eltűnnek, tengerek nyílnak meg az Isten hatalmának, vagy az Isten szavára, de én azt nem feltételezhetem, illetve nem játszhatok arra, hogy hát majd az Isten megtanul helyettem gitározni, én meg csak odaállok, és úgy csinálok, hogy ha akarja, akkor pengetődjön az a gitár. Meg kell tanulni a dolgokat.
Ezt az Istennek tetsző életet, vagy talentumot próbáljátok kamatoztatni a Bojki Brothers kórusban. Arra szeretnélek kérni, hogy röviden ismertesd a kórus indulásának a főbb állomásait.
Itt, hogy ne legyenek nézeteltérések, nem a kórus, az egy másik dolog, ez egy a kapella együttes, hát 5-en vagyunk benne gyakorlatilag, tehát ez egy kis csapat, van kórus is csak azért, hogy ne keveredjen össze a kettő. Hát igazából a Bojki Brothers a kapella együttes szintén egy ránk bízott kincs, tehát ez nem egy producerek, menedzserek, castingja során létrehozott fiúcsapat, hanem ez a négy tesó a komoly zenében elszenvedett fáradalmakat pihentük ki, amikor hangszerek nélkül próbáltunk hangszereket imitálni, hangszerekké válni a kapella, ami ugye ennek a különlegessége, hogy nem hangszerekkel muzsikálunk, hanem hangszereket próbálunk utánozni, illetve hangszeres kíséret nélküli vokális zenét csinálunk. Az utunk az nagyon érdekes, mert senki nem létrehozni akarta, hanem ez lett. Tehát ezt úgy hívjuk, hogy van egy kincsünk, amit kaptunk az Istentől, és erre vigyáznunk kell, és ezt nem lehet megismételni, ezt nem lehet reprodukálni, ez nem egy olyan csapat, ami vagy jó, vagy jobb, mint egy másik, vagy bármi, hanem ez egy teljesen különleges formáció, hiszen itt négy testvérről beszélünk, akik nem az egyetemen vagy az énekszakon ismerkedtek össze, és kiválogatták maguk közül a legjobbakat, hanem azt szoktuk mondani, hogy a hozott anyagból dolgozunk, tehát ami van a torkunkban, azt kell használni. Bármennyi idő telik el az indulástól kezdve, időről időre nekünk az a szerencsénk, hogy mindig vissza tudunk menni oda, hogy ezt miért csináljuk. Tehát, hogy nem az a kérdés, hogy mi a marketing, mi a cél, mi a projekt, és hogy management mit akar, hanem mi tudjuk-e, hogy mi a cél. És ha még mindig ugyanaz a cél, amiért elkezdtük, és ugyanabba az irányba tudunk nézni ebben a dologban, akkor jó helyen vagyunk. Akkor is, hogyha nehéz együtt dolgozni.
Mi a cél?
Hát a cél az elsősorban, hogyha nem akarunk elszellemiesíteni egy választ, akkor az, hogy azt a tehetséget, azt a zenei motivációt, ami bennünk van, azt megfogalmazni, önkifejezés a zenén keresztül. Hát igazából ennek, mint mindennek az életünkben, akkor van értelme, hogyha valahogy visszatükrözi Jézust, és visszatükrözi az Istent. Én úgy szoktam mondani, hogy a tehetségem rabszolgája vagyok. Ez sokszor jó, meg tetszik, valamikor meg baromira nem tetszik, mert éppen jó lesne csak úgy létezni, de a színpadra nem akkor megyünk, amikor éppen kiszálltunk a fürdőkádból, és úgy érezzük, hogy most vagyunk a legjobb állapotban, fittek vagyunk, frissek, illatosak, minden rendben van körülöttünk, hanem akkor kell menni a színpadra, amikor a teremtő azt mondja, hogy fiúk, most pedig mentek a színpadra, mert neki van dolga azzal a közönséggel, én csak egy közvetítő vagyok.
A zenén keresztül hogyan tudjátok átadni ezt az üzenetet, amiről most beszéltél? Tehát a közönség, mit gondolsz, ebből érez valamit? Kaptok visszajelzést?
Hát hogyne. Nekünk a szempont nem az volt, hogy egy szellemi közösségnek, egy egyháznak, egy gyülekezetnek a valamilyen ilyen nevesített csapataként szolgáljunk, hanem nekünk ez a szakmánk. Tehát ez fontos, hogy mi ugye pici gyerekkorunktól kezdve zenészként éltünk, zenét tanultunk, koncerteztünk, versenyekre jártunk, stb. És az éneklésbe ezt átültettük, ezt a dolgot, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nekünk borzasztóan fontos az, hogy igényes, színvonalas zenét hozzunk létre, tehát ez szakmai szempontból nagyon fontos, hogy ne egy gics jöjjön létre, hanem egy praktikus, minőségi produkció, ami hordozza és visszatükrözi az Isten valóságát, szeretetét, de mi ezt egy olyan világba kezdtük el, egy olyan országban és egy olyan világba kezdtük el, egy olyan rendszerben, amikor ez nagyon nem volt egyszerű, tehát egy televíziós műsorban ilyen produkciók nem jutottak be. És hát igazából évtizedeken keresztül mi elég komoly úttörő munkát láttunk el abban, hogy valahogy vigyük közelebb ezt a gospelt, ezt az örömüzenetet az emberekhez, illetve a médiában is, ami nagyon izgalmas út volt, nem mondom, hogy rögtelen, de nagyon rögös volt, viszont nagyon szép. Nekünk ez egyébként mindig is fontos volt, hogy most a szónak nem a kényszeres értelmében, de hogy a legjobbnak lenni. Tehát a legjobb minőséget létrehozni, azt odavinni, úgyse attól lesz jó. Tehát ebben ez a vicces, hogy nem attól jó. Tehát amit mi hiszünk, hogy mondjuk a Boyki Brothers a kapella együttesnek a jelenség, az mitől jó, nem attól jó. Tehát a visszajelzések, ahogy mondtad is, hogy van-e visszajelzés, kiderül, hogy valami egészen más a nagy érték a közönség számára, és ez nem mindig ugyanaz, mint ami nekünk. Nagyon szeretjük, amikor információt, meg híreket kapunk, hogy ahol jártunk, ott milyen dolgok vannak annak nyomán, sőt, hát az meg még csodálatos, amikor vissza lehet menni egy olyan helyre, ahol már jártunk.
Mesélj már a helyszínekről, ahol jártatok.
Hát végig sorolni nehéz lenne, de nagyon izgalmas, mert most hirtelen, hogy mondtad ezt, nem New York vagy Shanghai jut eszembe. Talán nem is tudom, hogy egy évtizeddel ezelőtt, vagy még régebben fölhívott minket nagyon kedves barátunk, és azt mondta, hogy gyertek el fiúk, egy gyülekezet születik most éppen valahol itt vidéken, és hogy csináljunk egy koncertet. És kérdeztük, hogy mégis, hát hol lesz ez, és mesélj már róla valamit. Nem, sokan nem lesznek, de biztos lesz értelme. És akkor megérkeztünk, akkor egy ilyen gyár udvarnak, vagy egy telephelynek, egy ilyen üzemnek a sorában egy olajkályha mellett egy pár néni, meg egy bácsi ült, egy ilyen kis sötét szobában, ott volt egy fenyőág, ez volt a karácsony, és akkor hirtelen megijedtünk, hogy biztos jó címre jöttünk el. Hát és akkor csináltunk egy jó koncertet, meg imádkoztunk, beszélgettünk, jó volt végül is, de hát meghökkentünk nyilván a méreteken, illetve ennek az apróságán. Hát a sztori happy endje ugye az, hogy az illető egyébként nem titok, aki felhívott Szenci Sándor volt, és ez egy verőcé gyülekezet, ahol ma 200-an, vagy talán még többen vannak. És amikor oda elmegyek, akkor így döbbenten állok a közösséggel szembe, hogy én itt voltam, amikor itt egy olajkályha volt, most pedig egy hatalmas gyülekezeti teremben a Dunaparton épül az új templom, mert nem férnek be. Tehát, hogy ez a nagyság, hogy amikor az ember el tud menni egy ilyen csodálatos utat, lát be aztán utólag. Természetesen voltunk nagyon sok helyen, az Egyesült Államokban, Amerikában, Kínában, Shanghaiban, itt a Shanghai kultúrszent éjnek mondják, ez a Shanghai Concert Hall, ami egy ilyen nagyon legendás hely.
Hogyan fogadták a kínaiak?
Hát nagyon érdekes volt, mert Kínában még talán a mai napig úgy lehet menni ilyen kategóriában, mert ott ugye hivatalosan ateizmus van.
Igen.
Egyébként engednek mindent, de csak a falakon belül. Tehát mindenféle közösség működhet, de az utcára például nem lehet menni. A műsorunkat előre le kellett adni fél évvel előbb, de nagyon érdekes az, hogy egy teljesen más nép. Kína volt az első olyan ország, ezt most itt ugye a zárójelbe teszem ide, ahol sok napba tellett, 2-3 napba, mire egyáltalán megértettem azt, hogy ott mi történik. Amikor az ember megy az utcán, jobbra valaki főz, balra pelenkáz, középen egy öltönyös úr éppen alszik egy szökőkút mellett.
Hát egy egészen más világ.
Igen, mert fejfej mellett halad a szegénység, a gazdagság, a spiritualitás, a minden is. Fura massza az egész, de emiatt talán erősebb, hogy mindenki mindent lát. A közönség nagyon érdekes volt. Kínában nagyon röviden tapsolnak, amikor vége egy nótának, akkor óriási ováció, de körülbelül 5 másodpercig. Az álló nagyon szokatlan, mert ugye megszoktuk, igen, hogy igen. A nagy az ováció, sokáig tart. Nem, ott hatalmas nagy taps, és kész, semmi. És akkor hirtelen először megijedtünk, hogy miért nincs hatás, és akkor kiderült, hogy hát ők ilyenek. És akkor megtanítottuk őket, hogy hogy kell tapsolni, és akkor szépen, lassan, aztán sokáig. Hát más világ. Amerikában meg azért volt nekünk nagyon érdekes, mert ugye a gospel zenének a bölcsője,
így van.
Főleg amit mi a fekete gospelt részesítjük ugye előnybe, és hát nagyon izgalmas volt olyan igazi black, fekete csörcsökbe elmenni, aha, ahol gyakorlatilag előttünk fehér ember még nem állt színpadon, és mondta is az egyik szervező, hogy éppen Disneylandben voltunk, és ott fölléptünk, ott énekeltünk, van egy nagyon ortodox hely, ahova minden amerikainak azt mondják, hogy egyszer el kell menni, ez a Liberty of America, a szabadságház, és ott egy ilyen, le van modellezve egy fantasztikus nagy épület, amiben van egy kupola, ilyen hosszú 20-30 méter magas cső, és a tetején egy kupola, és ott ilyen, hát világsztárok szoktak énekelni, a legnagyobb opera énekeseket viszik oda, Celine Dion, stb. És gyakorlatilag ott léptünk föl Disneylandben, csak hogy ott hirtelen ránk csapott egy ilyen afroamerikai csapatnak a vezetője, hogy menjünk el az ő közösségükbe, és akkor ott kéne csinálnunk egy koncertet. De hát előre bocsátotta, hogy ebből gond lesz, mert vagy nagyon-nagyon fognak minket szeretni, vagy meneküljünk, mert hát mégis hát azért ők ennek a földi várományosai ennek a nagy királyságnak.
Mi volt a reakciótok, az első reakciótok?
Hát nekünk az első reakciónk az volt, hogy bementünk a terembe, a koncertterembe oldalról, vagy folyosón, és hallottuk, hogy nagyon szépen szól valami zene egy CD-ről. És akkor, hát végül is nem volt egyszerű, mert amikor elkezdtük a koncertünket, akkor látszott, hogy ott a vezetők, a prominens helyi afro kapitányok, azok gyakorlatilag mind-mind összehúzott szemöldökkel figyelték, amit csinálunk, és attól tette függővé a közösség is, hogy mennyire mutatja ki a tetszését, hogy ők mit reagálnak. Hát és akkor a első-második számtól kezdve gyakorlatilag már így a kezdeti félperces nagyon nagy méricskélés és méregetés után oda tettük magunkat rendesen, azért azt el kell mondani, de hát óriási nagy ováció volt és nagyon nagy barátság, úgyhogy hát ezek ilyen izgalmas dolgok, de továbbra is azt mondom, hogy főleg, ahogy az ember öregszik, mást jelent a siker.
Erősítették ezek az élmények a te hitedet, a te Isten kapcsolatodat?
Az én Isten kapcsolatom az máshova vezethető vissza, mert azt gyakorlatilag az édesanyámon keresztül szívtam magamba, úgyhogy egy olyan életet élt elénk, és egy olyan fajta üzemmódban létezett és létezik a mai napig, amiben ott van szimplán ez az isteni szeretet. Ez azt jelenti, hogy nagyon jól csinálja. Tehát amikor az ember pofont várna, akkor nem ad. És egy olyan taktika, ami nem taktikából, meg nem valamilyen okoskodásból, hanem szeretet orientált, tehát a szeretet működteti. Szerintem minden vezetőnek valahol ez lenne a dolga, meg ez a feladat, és ahogy egyre több ilyen feladat és szerep van mondjuk az én életemben, és úgy látom, hogy ez működik, meg ettől működik, hogy az ember szolgál. Nagyon jó volt ez a minta, ez az otthoni minta. Azok a dolgok, azok megerősödtek bennem teljesen már ennek kapcsán. Tehát a hitem, egyáltalán az Isten fogalom, hogy az mi az életemben, olyan elválaszthatatlanná váltam ettől, hogy nem is akartam volna máshogy létezni, és ez a mai napig így van. Ez nem jelenti azt, hogy nem hibázom. Rengeteget hibázom, és minél több dolgot csinál egy ember, ugye annál több lehetőség van arra, hogy hibázzon, de az a kérdés, vagy az a tény, hogy az Istenhez kötöm magam, és az Istenhez kötődöm, ez nem kérdés az életemben, és ez nem is volt kérdés az életemben, ez egy nagyon nagy ajándék. De az, amit mondasz, hogy mi erősödik meg, talán a küldetés tudat erősödik meg ezektől a dolgoktól.
Bojki Balázs énekessel Balázs Zsanett beszélgetett.
Az elhangzott beszélgetés második részét holnap délután hallhatják ugyanebben az időben.